Ige hirdetésem igéje a Rómaiakhoz írt levélben van. Olvasom a 13. fejezet első verseit, és abból emelek majd ki egy mondatot. Tehát Pál apostol levele a Rómaiakhoz, 13. fejezet. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom máshol, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett, aki tehát ellenesegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskednünk kell nem csak a harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Ebből ki fogom emelni ezt a mondatot, hogy nem ok nélkül viseli a kardot. Kedves testvérek, ige hirdetésem témája a háború. Közelebbről az erőszak. És az a kérdés, hogy a hívő ember hogyan viszonyul a háborúhoz, illetve az erőszakhoz. Azért választom ezt a témát, mert arról kell beszélni, ami foglalkoztat minket, ami időszerű, ami megkínoz minket, ami megrontja a békességünket, ha nem találunk benne valami megoldást. Remélem azt, hogy felelősen éltek testvéreim, és ez ilyesmit is jelent, hogy keressük a feleletet azokra a problémákra, amik ezt a világot most megkínozzák. Ezen az istentiszteleten keressük a feleletet a háború és az erőszak kérdésére. A másik az, hogy remélem, hogy ezekben a dolgokban, ezekben az izgalmas hetekben, napokban nem egyszerűen az érzések vezetnek minket, pedig hát most nagyon elszabadulnak az érzések, én bennem is, mindenkiben. De azt remélem, hogy végső soron mégse az érzések mondják ki a döntő szót, hanem az eszünkkel is igyekezünk feldolgozni azt, ami itt történik ebben a világban körülöttünk. És végül azt is remélem, hogy miközben keressük az igazságot, az Isten igéjéből tájékozódunk. Mit tanít az Isten igéje erőszakról, háborúról? Ez, hogy az Isten igéjét tanulmányozzuk, ez például ilyesmit jelent, hogy vettem ezt az igét, a római levél híres igét, engedelmeskedjetek a hatalmasságoknak. De hát a teljes Biblia mi igénk, és megtörténhetik, hogy vannak olyan kiegészítő egyéb igék, amelyek csak úgy együtt érvényesek. Tehát én is így készültem erre a szolgálatra, hogy átgondoltam a Bibliának a verseit, és azoknak alapján mondok valamit az erőszakról és a háborúról. Eközben persze nem csak a Biblia igéire figyelek, hanem azokra is, akik nálam okosabb emberek, és akik szintén a Biblia igéire figyelnek, és szívesen tanulok tőlük. Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy barátaim révén kapok irodalmat külföldről, németet, franciát, angolt, és azt lehet mondani, hogy ezeknek a segítségével oda tudok emelkedni, ahol ma Európában a keresztény emberek vannak. Csak úgy példának elhoztam ezt az újságot, a francia reformátusoknak az újságja, a Reform, és hát ezt az újságot múlt vasárnap olvasták a párizsi és egyéb franciaországi reformátusok, tehát csak egy héttel vagyok lemaradva a atyánk fiai mögött, akik Franciaországban élnek, tehát gyakorlatilag lépést tudok tartani velük. Láthatjátok, a címe mindjárt egy harcoló katona van, tehát ezt az újságot is betölti a probléma, a háborúnak a problémája. Tehát szívesen tanulok a többiektől, és amiket mondok nektek, az egyrészt az én megdolgozott, feldolgozott hitem, de ugyanakkor testvéri kapcsolatban vagyok azokkal, akik hasonlóképpen gondolkoznak, ami határainkon kívül is. Amikor a kérdéssel foglalkozunk, akkor látni kezd, hogy olyan rettenesen összegubancolódott a dolog, hogy nagyon becsületes gondolat menettel el lehet oda jutni, hogy igen, tovább, és ugyanolyan becsületes gondolatmenettel el lehet jutni oda, hogy nem, most már elég volt, tessék abba hagyni. És kár lenne úgy táborokba gyülekezni, hogy a másik táborba hitetlenek, engedetlenek, nincs igazuk, nekünk van igazunk. Kár lenne ilyen szélsőséges táborokba zárkozni, aztán egymással vitatkozni. Na ez a bevezetés, és most jöjjön a teológia. Hogyan lehet ezekről a dolgokról teológiát művelni? Hát nagyon egyszerű dolgokat mondok, szinte mondhatja, ugyanaz ez teológia, amit most mondok, az olyan pofon egyszerű dolgok. Miért kell ezt teológiának nevezni? Pedig tényleg teológia az, amit mondok. Azzal kezdem, hogy Isten a jót akarja és munkálja. Ez nagyszerű kiinduló pont, nem is lehet máshonnan kiindulni. Istenünk van, aki teremtette a mindenséget, minket is. Ennek az Istennek egyértelmű az akarata, ő a jót akarja. Embert teremtett, és az embernek a rendeltetése az, hogy beálljon az Isten jó akaratának a vonalába, és kivitelezze az Isten jó akaratát abban a világban, amelyikben Isten lehetőséget adott az embernek arra is, hogy a rosszat akarja. És él is az ember vele. Tehát ebben a világban keveredik a jó akarat és a rossz akarat, a gonosznak az akarata, és Isten a jót akarja, és az ő tanítványai, követői, gyermekei beállnak az Isten vonalába, és szintén a jót akarják. Most hogyan lehet a jót akarni és munkálni? Két útja van ennek. Az egyik a belső út, amit Pál is említett ebben a rövid szakaszban, a lelki ismeret. Van tanítás a jóról, föl van készítve a lelkünk a jó tanításának a befogadására. Rezonálunk a jóra, visszhangzik a jó bennünk, és a jót önként a lelkiismeretünk szavára csináljuk. Ez az egyik út, ez a lelki út. Bár csak elég volna ez az út, hogy megtanuljuk a jót, és aztán csináljuk. A jó öreg filozófus Szokratész még abban reménykedett, ha megtanulják az emberek a jót, akkor persze, hogy csinálni fogják. Miért ne csinálnák, ha tudják, hogy mi a jó? De hát nagyon jól tudjuk, hogy nem így van. De minden esetre ez az egyik út, hogy megtanulom a jót, a lelkismeretembe fölébred a visszhang rá, és akarom csinálni. De mivel ez nem megy, és nagyon nagy tömegekben nem megy, van egy másik út, az erőszak útja. A kard útja. A másik út, hogy a rossz teljesen el ne hatalmasodjék az, hogy Isten szerkesztett rendszert ebbe a világba, amelyik vigyáz arra, hogy ne legyen fékevesztett a gonosz. És ezt, hogy hatalmat adott a cselekvésre, ezt így mondja egy szóval Pál, hogy kard. A kard egy gyűjtő fogalma, benne van a rendőrség, katonaság, esetleg NATO vagy más intézmények, amelyek azt a célt tűzték maguk elő, hogy megfékezik a gonoszt. Ez Istentől való. Isten adott egy ilyen szerkezetet az emberi együttérésbe, amelyik vigyáz a jóra és a rosszra. Ahogy elfogulatlanul olvassuk Pál szavait, akkor azt mondjuk, egy kicsit naív ember volt ez a Pál. Naív ember volt, mert azt mondja, hogy csináld a jót, és akkor nincs mit félni a hatalomtól. Hogy ne csináld a rosszat, mert ha csináld, akkor lesz okod, hogy félj a hatalomtól. Aki jó, azt megdicséri a hatalom, aki rossz, azt megbünteti a hatalom. Tehát ez Istennek a rendszere, tehát engedelmeskedni kell a hatalomnak, mert látjátok, hogy erre rendelte Isten, azért adta a kardot, nem ok nélkül viseli a kardot, ez az oka a kard csapdosásának, forgatásának, ez az oka, hogy hát aztán rend legyen ebben a világban. Mondom, egy kicsit naív az apostol, amikor feltételezi, hogy az állami hatalomnak egy dolga van, a jóra vigyázni, a rosszat megfékezni ennek érdekébe. Hát nagyon jól tudjuk, hogy nem így van. És itt kezdődnek igazán a problémák. Itt kezdődnek a teológiai problémák. Mi van akkor, hogyha az állam nem úgy forgatja a kardot, az erőszak nem a jó érdekében működik, hanem van erőszak, amelyik a gonoszt, a rablást, a gyilkosságot, az önzést, a kollektív önzést munkálja. Hatalom, kard, amelyik csapdos a karddal, de nem a jó érdekében, hanem a gonosz érdekében. Ez ma is az alapvető teológiai formula és probléma. Tehát még egyszer, Isten a jót akarja, embert beszervezi, hogy a jót csinálja, de ha nem csinálják, akkor jön az állam, a hatalmasság, és annak a feladata, hogy mégiscsak a tömegeket a jó irányába mozgassa, és vigyázzon, hogy el ne szabaduljon a gonosz. De mi van akkor, hogyha ez az állami hatalom, ez az erőszak hatalom nem az Isten gondolata szerint munkálja a jót, és egyáltalán nem a jót munkálja, hanem a saját önző érdekét erőszakkal munkálja. Kicsit durva az, amit most mondok, kemény fogalmazás, de sajnos a valóság hitelesíti ezt a kemény mondatot. A probléma az, hogy mit csinálják akkor, ha a kardot forgatja a hatalom, de mit csinálják akkor, ha mocskos kéz forgatja a kardot. Ez az alapprobléma, ez Európának jelenleg a legnagyobb problémája, legalábbis teológiailag én így látom. A hatalom Istentől van, arra való, hogy a jót munkálja. De úgy tűnik, mondom, egy kicsit kemény, vagy már-már szinte cinikus, pedig nagyon mélyen igaz, hát mit csináljon Isten, ha nem talál más, csak mocskos kezeket. Nem tette angyalok kezébe a kardot, hanem ember kezébe adja a kardot. De hát akárkinek a kezébe adja a kardot, az a kéz, az tisztátalan kéz. Az maga is már eleve véres kéz esetleg. Ez ma Európában a teológiai probléma. A kard Istentől van, a hatalmat Isten adja a jó munkálására, és itt vannak bizonyos igények, meg ígéretek, hát itt ez történik. De hát sajnos látni kell, hogy a kéz, a kar, amelyik a kardot tartja, az tisztátalan. Mit lehet ilyenkor cselekedni? Én itt nem adok receptet, meg megoldást, hanem csak szeretném kiélezni a problémát. És én foglalkoztok ki ezzel. Remélem, hogy titeket is megkínoz a problémát, hogy engem nagyon alaposan megkínoz ez a kérdés. A kardot Isten adja, de tisztátalan kéz forgatja a kardot. A Biblia sok mindent mond, és az ellenkezőjét is mondja. Ebben a problémában kiemelkedik Jézusnak az a mondata, hogy ne álljatok ellene a gonosznak. Híresek a hegyi beszédnek ezek a gondolata, hogy másod is szól Jézus róla, hogy hát ha arcul ütnek egyik oldalon, tartsd a másikat oda, ha elveszik felső ruhádat, adod az alsót is, ne állj ellen. Ha kényszerítenek, állj be a kényszerítésbe és csináld. Ez egy híres mondat, és nagyon buzgó hív emberek ráálltak erre, és semmi más nem akarnak a Bibliából olvasni, csak ezt. Ne álljatok ellen. Hivatkoznak Gandhira is. Itt jegyzem meg, hogy pontosan ebben az újságban, amit most olvastam, ebben van egy híres, nem híres, de számomra egy kiemelkedőnek tűnő Gandhi mondat. Pontosan Gandhit idézi egy helyen ez az újság. Gandhi egyszer azt mondotta, hogy ha nekem választani kell az erőszak és a közönyösség között, én inkább az erőszakra szavazok, mint a közönyösségre. Egy döbbenetes mondat Gandhi szájából. Tudjuk, a helyzet az, hogy égbe kiáltó volt a társadalmi feszültség, igazságtalanság, és akkor ez volt az alternatív, hogy vagy forradalmat, lázadást csinálunk, vagy közönösen éljük a mi gazdag angol és francia és a többi életünket. És Gandhit felbőszítette ez az alternatíva, hogy vagy fegyver, vagy közönösség. És ez a Gandhi, aki az erőszakmentes életet hirdette, azt mondta, hogy ja, ebben a helyzetben én az erőszak mellett vagyok. Mert a közönösség az mindennél rosszabb. Tehát ha ez az alternatíva, hogy fegyver, erőszak, véres erőszak, vagy pedig elegáns, úri közönösség, nem törődömség, akkor én a fegyver mellett vagyok. Tehát itt látszik, tessék, hogy milyen óriási a probléma. És nekem személyesen volt vitám nagyon kedves testvérünkkel, mindenki ismeri őt, egyik hívő ember, akit a legtöbbre tartok, a ma élő magyar hívő társadalomban, katolikus ember, piarista, szerzetes, tudjátok már, hogy Bulányi Győzsről beszélek, aki éveket töltött börtönben, mert ezt vallotta, hogy nem ellenállni, fegyvert nem fogni, semmiféle erőszaknak meg nem hajolni, nem ellenállni. Erőszak nincs, nem lehet. Személyesen vitatkoztam, mert sajnos elváltak az útaink, mert nem tudtunk egyet érteni, mert azt mondottam, hogy rendben van, te hívő ember, te mondhatod ezt magadra nézve, de hát van körülötted emberek, társasága, társadalom. Akkor éppen Algéria volt a példa, hogy hát ezek az emberek bemennek egy faluba, fölvágják a torkukat, lemészárolnak embereket, azt mennek tovább. Nincs tennivaló. Csak az, hogy nem állunk ellent. Nem tudok mit felelni, az, hogy nem, akármilyen kockázata van a dolognak, igenis nem szabad fegyvert fogni, még ezek ellen az algériai terroristák ellen sem. Nem lehet, nem szabad. Ekkor vetődött föl bennem a kérdés, hogy Jézust fanatikusan kell követni, vagy okosan kell követni. Fanatikusan, hogy ha a gyerekemet ölik meg, a családomat mészárolják le. Én Jézus tanítványa vagyok, nem állok ellen. Itt vannak a keserves döntések, és nem ebben, hanem egy német újságban olvastam egy nagyon megrendítő beszámolót egy nőről, aki az egész életét föltette, szegények menekültek otthontalanok gondozására. És ez a nő egy vallomást ír le, egy német újságcikkben. És azt mondja, hogy én szenvedélyes pacifista voltam, meggyőződéses szenvedélyes pacifista voltam, mindaddig, amíg el nem mentem, most ezekben a hetekben, napokban, amíg el nem mentem a menekültek táborába. És amit láttam, amit meghallottam nőktől, asszonyoktól, nem részletezem, mert keserves még mondani is, hogy miket tapasztalt meg. Hogy én meggyőződés és pacifista voltam, és elmentem ezek a távok, azt mondtam, hogy nem, jöjjön a fegyver, ezt nem lehet bírni. És ez egy kicsit a magam vallomás, és én nem jártam menekült táborúba, fényképeket, sok mindent láttam, az semmi ahhoz képest, amit egy személyes élmény jelenthet, ezt elfogadom. De igazából én is az vagyok, aki pacifistaként indultam Bulányi Györgyel együtt, imádkoztunk és örültünk a fölismeréseinknek, és el kell jutni oda, hogy nem, ez a pacifizmus nem. Jézus nem fanatikusan kell követni. Tudjuk, ahogy mondottam, a Bibliában benne van ez Jézusnak az, hogy ne álljatok ellen, de több helyen másod meg pontos az, hogy álljatok ellen. Péter levelében is, Jakab levelében is, kifejezett parancsként hangzik, hogy álljatok ellen a gonosznak. A zsidókhoz is levél egyenesen panaszként mondja, hogy hát még vérig menően nem álltatok ellen a bűnnek. Tehát a Biblián belül van ez a kettősség, hogy ne álljatok ellen, és ez a másik, hogy igenis álljatok ellen. Ez a Bibliának a teljes tanítása. És az azt jelenti, hogy mind a kettőt alázatosan meghallgatva nekem magamnak, neked magadnak, testvérem, kell végül is állást foglalni. Igenis, a Biblia nem veszi le rólunk a döntés felelősséget, hanem felmutatja a helyzetet, amiben nekünk döntenünk kell. És mondom, egy kicsit én is ennek a nőnek az útját járó, hogy pacifista voltam, de azt mondom, hogy nem. Még egy idézetet mondok ebből a református újságból, nagyon megindított. Ebben az újságban van egy hosszabb vallomás a francia református zsinat elnökének a tollában. Most nemrég választottak új elnököt, a francia reformátusok a zsinati elnököt, és az nyilatkozik. És abban a nyilatkozatában azt mondja, hogy nem lehet hitelesíteni, legitimálni, vagy így mondja, nem lehet igazat adni annak a fegyveres ténykedésnek, ami most történik. Ami történik, azt nem lehet igazolni, de mondja, azt se lehetne igazolni, ha nem működnének ezek a fegyverek. Gondoljuk meg ezt az egyszerű vallomást. Nem hitelesíthetjük azt, ami most történik, de azt se lehetne hitelesíteni, ha semmi nem történnék. Itt van a kínja a hívő embereknek. Ez rettenetes, elviselhetetlen. De nem kevésbé lenne elviselhetetlen, ha továbbra se történt volna semmi. A nyugat keresztjének, mondom, ismerem a dolgokat, újságokat olvasok, most ébredezik a nyugatiak lelkiismerete, hogy de hiszen már 10 évvel ezelőtt kellett volna nekünk valamit cselekedni. Lusták voltunk, gyávák voltunk, önzők voltunk, tiszta kéz politikát akartuk csinálni, és nem mértük fel, hogy 10 év alatt mi minden történt. Tehát ez egy hitelt érdemlen, nekem hitelt érdemlen ennek az egyházi vezetőnek a szava. Nem lehet hitelesíteni azt, ami történik. De rettenetes lenne, ha semmi nem történt volna, továbbra sem. Hát ez a bibliai teológia, testvérem, ez a teológiai tanítás, amiben nincs megnyugvás, hogy na értem, most már leülhetek és csinálhatom a dolgomat. A bibliai téma az, hogy nyugtalankodni, kínlódni, gyötrődni, hogy Istenem, hova jutott ez az emberiség, kultúremberiség. A 20. század végén ott vagyunk, ahol 5000 évvel ezelőtt voltak. Háborút viselni, férfiakat agyonütni, nőket megbecstelenteni, rabszolganőkké tenni. Hát ez így volt, 5000-8000 évvel ezelőtt, már akkor pontosan így volt. És eljutottunk a kultúr Európában a 20. század végén oda, hogy igen, a férfiakat lefejezni, nem csak megölni, lefejezni, és így tovább, nőket meggyalázni, és ezt lehet csinálni. És hogyha a kard kijön a hüvelyébe és oda csap, akkor azt mondjuk, jaj, ez azért álljon meg a menet, ez borzasztó, és tényleg borzasztó. Na de az is borzasztó, ami miatt kijött a hüvelyéből a kard. Tehát itt nem lehet más csinálni, mint gyötrődve hordozni a dolgot, és itt most már személyes vallomásra fordul át a prédikáció. Tehát az első az, amit mondottam már, hogy nem tudom közönösen nézni a dolgot, kínlódok benne. És nem akarok egyik táborba se odaállni, ahol biztos megoldás van, hogy hát az a biztos megoldás, hogy most azonnal abba hagyni mindent. Nem tudok odaállni ebbe a táborba. Meg azt se tudom mondani, hogy csak gyerünk még jobban bombázni. Csak kínlódok, ez egyik a személyes vallomásom. A másik az, hogy jó lehet ez a kemény fogalmazás érvényes, amit mondotta, hogy mocskos a kéz, amely forgatja a kardot, de mégiscsak ebben valahol az Isten gondolata valósul meg. Mégiscsak. Ez úgy látszik, mindig így volt, meg mindig így lesz, hogy nem tiszta kéz forgatja a kardot, de én nekem nem csak az a dolga, hogy a kéz tisztaságáról elmélkedjen. El kell fogadni, hogy azért mégiscsak valahol az Isten harcol az elviseltre gonosz ellen. Ne felejtsük el, ezt mindig emlegetik a Róma 13 magyarázatán, hogy amikor Pál ezt írt, akkor Néró volt a római császár. Őnek aztán mocskos volt a keze. És mégis azt mondja Pál, hogy Istennek a szolga, diakónusa, rejturgusa, liturgusa, ilyen szavakat használ Pál apostol. Amikor Néró volt a csász, egy egészen borzasztó. Én sokszor perben voltam Pált, na Pál azért nem kellene ennyire meghunyászkodni. És most kezdem látni, hogy nincs más megoldás. Azért, mert véres a kéz, és úgy forgatja a kardot, azért ott valahol mégiscsak az Isten történik, így szoktuk mondani. És a harmadik vallomásom az, testvérek, hogy ha én imádkozom mostanában, csodáért imádkozom. Csodáért. Nem, ezért az emberért, azért a vezetőért. Persze, külön-külön is hordozom ezeknek a gondját, szégyenét, bűnét, szenvedését. De eljutottam oda, hogy csoda. Tényleg, ez egy gyermetek dolog, meg primitív megoldása a problémának, de oda jutottam, és talán lesznek, akik testvéreim lesznek ebben, hogy most már itt csodáért kell imádkozni. És van lehetőség a csodára, megtörténhetik, hogy egy nap alatt megváltozik gyökeresen a helyzet. Megtörténik, hetik, egy nap alatt. És igenis szabad vakmerően imádkozni, hogy Uram, most már én azt kérem, hogy jöjjön el az a nap, amikor egyszerre befejeződik a dolog, és kezdődik az emberséges kezelése a dolognak. Egyik napról másikra megállhat az, ami diplomáciai tárgyalásokkal, bombázásokkal nagyon hosszú, szinte járhatatlan út. Itt tényleg ez lehet kicsinyesség, olcsó megoldás, elmenekülés a probléma erről, de én oda jutottam, hogy csoda, Uram Isten, tégy csodát, mert bezárult minden ajtó. Tégy csodát. Hordozzátok velem együtt, meg együtt hordozzuk ezeket a gondokat. Ne adjuk olcsón a megoldást. Ne zárkózzunk fel olcsón táborokhoz. Alázkodjunk meg is, hát nem tudjuk, Uram, ellenállni, nem ellenállni. Tégy csodát, Uram, és old meg te a helyzetet. Jövel, Uram Jézus, old meg a helyzetet. Amen. Édesatyán, keressük az igazságot, segíts minket és világosíts meg minket. Köszönjük, hogy teljes a bizonyosságunk abban, hogy te csak a jót akarod, a jót munkálod. Áld meg minket, hogy megértsük a te rejtelmes, sokszor érthetetlen útaidat. Amikor engeded a rosszat, akkor szinte támogatod a rosszat. Érthetetlen, hogy miért tud olyan mértéket ölteni a rossz, hogy szinte démoni, vagy több, mint rosszabb, mint démoni a helyzet. Könyörülj rajtunk, akik belesodródtunk ebbe a mostani helyzetbe. Édesatyánk, adj nekünk világosságot, adj nekünk szeretetet, adj nekünk okosságot, emberséget. Imádkozunk most együtt is, édesatyánk, csodáért. Tégy csodát, ahogyan te a régi időkben, bibliás időkben csodálatosan tudtál belenyúlni a történésekbe. Most is ilyen nyomorúságos végidőkre valló útat járunk, könyörülj rajtunk és nyúlj be ebbe a történelembe, az embertelen történelembe, ahol mindenkinek igaza van, és senkinek nincs igaza, és ahol annyi vér folyik az igazság jegyében, érdekében, annyira összekuszálódott minden Istenünk, tedd egyszerűvé, érthetővé a dolgokat, állíts meg az öldökölést, tégy csodát, Urunk, könyörülj rajtunk. Amen.